20 évvel meghosszabbítják a jelenleg is működő 4 paksi blokk üzemidejét, megjelent a Napenergia Plus program pályázati felhívása. Az ipari energiaárak nagymértékben függnek az időjárástól. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Paks egy üzemidejének meghosszabbítását kezdeményezte az MVM, jelentették be a hónap elején egy sajtótájékoztatón. A jelenlegi elképzelések szerint így a 2050-es évek közepéig termelne áramot a már most is működő 4 blokk. Tóth Pál, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT műszaki vezérigazgató helyettese a sajtótájékoztatón azt mondta, összességében 2022-es bázison számolva az üzemidő meghosszabbítás költsége 1,5 milliárd euró. Kovács Antalt, a Paksi Atomerőmű ZRT kommunikációs vezetőjét hallják.
Mint egy nagyon komoly közvagyon tulajdonosa, az MVM, illetve a Paksi Atomerőmű rábízott vagyon maximális hasznosítása érdekében megnézte, hogy mit lehet tenni ezekkel a blokkokkal. Ez néhány évvel ezelőtt volt, és nemzetközi gyakorlat mutatta, hogy ezek a nyomott vizes blokkok üzemét elég jelentősen meg lehet hosszabbítani. Komoly példák vannak Amerikában, hogy hogyan zajlott ez a történet most már 60 plusz 20, tehát 80 évre is, illetve láthatóan a hasonló típusú PVR erőművek, csehek, szlovákok, finnek is üzemidő hosszabbítással foglalkoznak. Nekünk ebben már van egy gyakorlatunk, hiszen egyszer ez már megtörtént, de mint jó gazda meg kellett vizsgálni, hogy van-e ezekben a blokkokban további üzemidő. És az előzetes vizsgálatok ezek megtörténtek, és ezek azt hozták, hogy műszakilag ez megvalósítható. Nyilván itt mindig a gazdaságosság az új kérdés, de az előzetes vizsgálatok azok azt mutatták, hogy gazdaságilag is nagyon-nagyon megéri. Itt természetesen ilyenkor mindig országos, tehát nemzetgazdasági szintről beszélünk.
Ugye ezeket a blokkokat 1982 és 87 között adták át, a 80-as évek első felében kezdték el a működésüket, és mint említette, volt már üzemidőhosszabbítás. Mennyivel lehet az üzemidőt meghosszabbítani? Egyáltalán, amikor belekezdenek a munkába, tudható-e, hogy meddig tart majd a következő ciklus időszaka?
Itt a nemzetközi gyakorlatot nézzük, akkor különböző megközelítéseket alkalmaznak. Vannak olyan országok, ahol nem is mondanak ki abszolút üzemidőt, hanem például Svájcban minden évtizedben felülvizsgálják az adott atomerő működését, és utána működési engedélyt adnak a következő 10 évre. A finnek például azt mondják, hogy 2050 plusz, tehát mostani tudásuk szerint a picivel öregebb, de hasonló blokkjaikat 2050 után fogják még üzemeltetni. A magyar gyakorlat az 20 éves kitekintést vizsgált meg. Igazából az atomerőmű berendezését alapvetően két fő csoportra lehet osztani, a cserélhető és a nem cserélhető elemekre. A cserélhető elemeknél nyilvánvalóan megoldható a csere, ez egy gazdasági kérdés, hogy meddig éri meg. A nem cserélhető elemeknél, és itt elsősorban a reaktor tartályról beszélünk, mi azt szoktuk mondani, hogy egy blokknak, egy nukleáris blokknak a üzemidejét az a reaktor tartály élete tudja meghatározni, hiszen ez nem cserélhető. Erre viszont nagyon komoly évtizedes monitorozási gyakorlat van, és az látható, hogy például a mi reaktortartályunk is jóval kisebb mértékben öregedett el, mint ahogy azt mondjuk a tervezés idején gondolták. Tehát a mi blokkunkban elég jelentős tartalék van még. Hozzátartozik, hogy egy nukleáris üzem esetén a biztonsági tartalékokat nem szabad felérni. Tehát a mi blokkunknak a remélhetőleg 2057-es író utolsó napján is ugyanolyan biztonságosnak kell lenni, mint most. Tehát nem tehet olyan, hogy jó, ezt még egy pár évig ültetjük, ezt már kibírja. Nem, nekünk ezt a biztonsági színvonalat végig fenn kell tartani. És ez a megközelítés végig jellemző üzemidő hosszabbítás folyán is.
Van-e nemzetközi példa arra, hogy ilyen hosszú ideje működött, vagy működik egy reaktor? Ugye ez már majdnem 70 év. Hány éves a legidősebb VVR-40 típusúhoz hasonló reaktorblokk? Hány éve működik?
A VVR-40-ek közül a finnek tartanak előrébb néhány évvel, tehát ott 76-ban, jól emlékszem, 76-ban adták át az első blokkot, de ők is 2050 pluszról beszélnek. Tehát az azt jelenti, hogy minimum 74. De Amerikában, nyomott vizes blokkoknál, ott már 60 plusz 20 plusz 20, tehát most a 100 éves üzemidőt is tudják vizsgálni. Ez lehet, hogy első körben egy picit szokatlan, vagy ijesztő is lehet akár, de azt a monitorrendszert, amivel, ahogy említettem, a nem cserélhető berendezéseket folyamatosan vizsgáljuk, monitorozzuk, nem csak számoljuk, hanem 5 évente, amikor kipakoljuk a blokkot, a reaktor berendezéseket, akkor különböző módon útrangos vizsgálattal, akusztikai vizsgálattal, örvényáramos vizsgálattal, tehát különböző módon az egész reaktor tartályt átnézzük, és egyébként a reaktor tartályban behelyezett úgynevezett próbatestek segítségével nem csak a reaktor tartályanyagát nézzük, hanem még roncsolásos anyagvizsgálattal is meg tudjuk nézni, hogy ez a reaktor tartályapot amilyen. Itt a rugalmasság elvesztése jelenthet problémát, de miután ezt folyamatosan monitorozzuk, azt tudjuk mondani, hogy teljes biztonsággal nyomon követjük a reaktor tartály állapotát, így nekünk egy picit szokatlan, de Amerikában, ahogy mondtam, már a 100 éves üzemidő is elképzelhetőnek tűnik.
Mint ugye említi, a reaktor tartály élettartama az egyik, hanem fő kritikus pont, de beszélt cserélhető és nem cserélhető alkatrészekről, elemekről, részekről is. Mi a helyzet az épülettel, illetve az egész üzemmel? Ugye ez egy 80-as években, sőt 80-as évek előtt épült telep. Mennyire lesz, illetve mennyire lehet ez korszerű, a kor műszaki és biztonsági előírásainak megfelelő, akár a 30-as, akár a 40-es években?
Maga a konstrukció egy nagyon robosztus konstrukció. Azt jelenti, hogy elég jelentős tartalékokat építettünk bele, és folyamatosan fejlesztettük. Amikor épületekről beszélünk, akkor látjuk, hogy vannak több ezer éves épületek is, amik működnek és bírják. Ezeknek a mi épületeinknek semmivel nem nagyobb a terhelése, mint bármilyen épületnek. Ami itt igazából terhelést kap, az a reaktortartály, illetve azok a berendezések, amik adott esetben cserélhetőek is, akár a turbinalapátok, a generátor. Nem akarom végig sorolni a berendezéseinket, de azok, amik kopóak, vagy esetleg elavultak, azokat ki tudjuk cserélni. Maga az irányítás technika, tehát az egésznek az esze, hogy úgy mondjam, azt már 3-szor cseréltük ez alatt a üzemidő alatt is, mert ha úgy fejlődik az informatika, illetve az üzemeltetési technológia, akkor mindig a legújabbat igyekszünk betenni. Tehát összességében azt mondom, hogy a 30-40-es évekre azok a robosztus berendezések, amik az atomerőműben vannak, azok folyamatos monitorozás mellett meg fognak felelni a biztonsági követelményeknek. Amit meg lehet cserélni, abban nyilvánvalóan a legmodernebbet fogjuk berakni. Most például a generátorhoz tartozó gerjesztőgépek tekintetében egy jelentős újításon vagyunk túl, és nyilván a mostani kornak megfelelőleg jobb képeket teljezzük be. Ezért szoktuk mondani, ez a mi állandó innovatív megközelítésünk kapcsán, hogy ez a blokk, ez a 4 blokk igazából egy generációval fiatalabbnak tekinthető, mint amikor elkészült, mert annyi újítást és fejlesztést hajtottunk végre rajta.
Mennyivel olcsóbb egy már meglévő erőmű felújítása, természetesen jelen esetben Paks 1, illetve üzemidő hosszabbítása, mint hogyha új atomerőművet építenének?
Hát ez a két dolog anyagi szempontból nehezen összehasonlítható. Nyilván egy meglevő berendezés halmaz esetében, amikor csak a pótlásokról kell gondolkodni és állapotfenntartásról, akkor ez egy anyagileg nagyon jó megtérülő dolog. Arányokat azért nem szeretnék mondani, mert véletlenül valaki azt gondolja, hogy a Paks 2-nek kívánok konkurenciát teremteni, ami nagyon távol álljon tőlem. Látva a folyamatokat, látva azt a villamosenergiai növekedést, ami várható a következő 10 évben, nem csak arról kell beszélnünk, hogy Paks 2, hanem arról, hogy azon kívül még mi lesz, ami magyar rendszerben, hogy a import szintjét megfelelően tudjuk tartani. Visszatérve az eredeti kérdésre, ma bármilyen kapacitás kiépítésével összehasonlítva a Paksi atomerőmű üzemidő hosszabbításának kapacitást fenntartó beruházása az messze a legolcsóbb. Ha pedig a fajlagos költségeket nézzük, akkor még nagyobb ennek a beruházásnak az előnye.
Van-e valamilyen egyszeri első kiadás az üzemidő hosszabbításkor? Kell-e most egy jelentősebb, nagyobb átalakítást, felújítást vagy cseresort elindítani ahhoz, hogy a 20 évet, a plusz 20 évet Paks 1 megkapja?
Nem. Az atomerőmű, ahogy említettem, a működése minden napján meg kell felelni azoknak a biztonsági előírásoknak és színvonalnak, amit az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan ellenőriz. Tehát mi folyamatosan fenntartottuk a biztonsági színvonalat, amikor valamilyen berendezést kellett cserélni, akkor azt megtettük. Itt a kollégák nagyon sok rendszert, hiszen több százezer armatúra és rendszer van az atomerőben, ezeket különböző biztonsági besorolások alapján értékelték, és egy kiemelt projekt foglalkozik azzal, hogy azokat a rendszereket és berendezéseket, amiket kiemelten fontosak, azokat milyen ütemben újítjuk fel, ha szükséges, cseréljük, ha kell, akkor különböző módosításokat, fejlesztéseket hajtunk végre rajta. De azt lehet mondani, hogy igazából, ahogy mi szoktuk mondani, a vas, tehát a szerkezetekhez való hozzányúlás, az kb. 2027-ben fog elkezdődni, és egy nagyjából folyamatos terhelést és költséget fog jelenteni az atomerőműnek egészen 2057-ig.
Milyen technikával, milyen technológiával, illetve milyen szerviz háttérrel számolnak? 2050-ig, 2052-ig az orosz Rosatom technológiájával, vagy úgy, ahogy említettem, mondjuk, hogy az irányítás technikát már háromszor cserélték, a tervekben az szerepel, hogy fokozatosan nagyobb hangsúlyt, nagyobb szerepet kap a nyugati technológia, a nyugati vállalatok technológiája?
Például az irányítás technika az eleve Siemens volt, tehát nyugati. És azokat a berendezéseinket, amik cserére érettek, akár az alkatétellátásnál is, nyilván teljesen nyitott a verseny, és ahol a legjobb, legmegfelelőbb, műszakilag és gazdaságilag legmegfelelőbb ajánlatot kapjuk, azt fogjuk kiválasztani. Tehát a mostani 13. tartalékbaleseti dízel beszerzésénél nyugati dízeleket, ha jól emlékszem, amerikai dízelt építettünk be. Tehát itt azt lehet mondani, hogy ebben a tekintetben nincs atomerőnek már most sem oroszoktól való függőség. Ha az oroszoktól egy berendezést jó ajánlatot kapunk, akkor nyilván velük szerződünk. Ha esetleg nyugatról más ajánlatot kapunk, ami adott esetben jobb, akkor velük. A turbinalapátok felújításánál például angol céggel dolgozunk.
Kovács Antalt, a Paksi atomerőmű kommunikációs vezetőjét hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Megjelent a Napenergia Plus program pályázati felhívása. A kormány a zöld energia fokozott hasznosítása érdekében a magyar családokat is segíti a modern napelemes rendszerek telepítésében, mondta Lantos Csaba energiaügyi miniszter a tárca közösségi oldalára feltöltött videóban. A részletek Kalapos Mihálytól.
A 75 milliárd forintos keretösszegű program napelem és tároló együttes létesítésében támogatja januártól a bruttó elszámolásba kerülő háztartásokat, mondta Lantos Csaba.
A Napenergia Plus program a családok költségeinek kétharmadát fedezi, legfőjebb 5 millió forint támogatási értékben. Támogatás a pályázó magánszemély állandó lakóhelyéről szolgáló családi házon, vagy a sorház, ikerház, legfeljebb 6 lakásos társasház épületrészén végrehajtott beruházáshoz adható. Elszámolható a pályázati adminisztráció, a tervezés, engedélyezés költsége, az eszköz és anyagköltség, a telepítés munkadíja.
Egy ingatlanra egy támogatás adható, tette hozzá az energiaügyi miniszter.
Kizárólag új beruházásra, tehát meglevő rendszerbővítésre, cseréjére, felújítására nem. A napelemes rendszer legalább 4 és legfeljebb 5 kW teljesítményű inverterből, valamint minimum 7,5, maximum 10 kWh kapacitású tárolóból állítható össze. A programban több mint 15 ezer család valósíthat meg zöld energiafejlesztést.
A tárcavezető elmondta azt is, hogy a lakossági előregisztráció 2024. január 15-én kezdődik. A visszanemtérítendő forrás odaítéléséről egyszerűsített eljárásrendben születik döntés, nincs régiónkénti elosztás, a pályázatokat beküldésük időrendjében bírálják majd el.
A munkálatokkal a támogatói okirat hatályba lépését követő 2 éven belül kell elkészülni. Háztartási méretű kis erőműből a korábbi várakozás alapján 2030-ra lehetett volna meg a 200 000 darab Magyarországon. Már most több mint 245 ezer működik belőlük, mintegy 2200 megawatt összes beépített teljesítménnyel.
A családok fejlesztései elősegítik a klímavédelmi vállalások teljesítését, hozzájárulnak a zöld energia arányának növeléséhez, erősítik Magyarország energiaszuverenitását, tette hozzá Lantos Csaba.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Az ipari energiaárak nagy mértékben függnek az időjárástól. Erről is beszélt az Inforádió Aréna című műsorában Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter. Hogy az elmúlt évek enyhébb telei után mire lehet most számítani, ha ezúttal fagyosabb lesz az idő, a tárcavezetőt erről is kérdezte Exterde Tibor.
Alapvetően az energia tekintetében mindig van egy trilemma, egy hármas dilemma. Az első, hogy legyen energia, és függetlenítjük magunkat a többi országtól, tehát az importtól, tehát ma magunk termeljük. A másik, ez megfelelő áron történjen, a harmadik pedig zöld legyen, beleértve a nap mellett a nukleáris energiát is. Ugye alapvetően a második esetben, hogy megfelelő áron legyen, azt kell látni, hogy minden ár, és itt nézzük a áramárat, hiszen az a legfontosabb egy vállalat termelésén, vagy operációjában. Két részből áll egy elektronárból, tehát lényegében, amit a piacon meg lehet venni áramot, és rájön egy szabályozó ár, ami például a rendszer használati, ez a legközismertebb, a nagy részét lefedi. Azért kell fizetni, mert használjuk a hálózatot, föltáplálunk, vételezünk, stb. Tehát használjuk a megfelelő infrastruktúrát. Alapvetően ebben a szabályozói részben fogunk jövőre egy több mint 10 eurós csökkentés végrehajtani, ezt úgy kell nézni, hogy ez a rendszer használati díj lényegében most 80 euró körüli, tehát 80 euróról visszavágjuk 70 euróra. Ez azt jelenti, hogy nagyjából a jelenlegi 180 eurós árat fogjuk 10 euróval csökkenteni. Itt most megawatt per óráról beszélek. Ez egy jelentős csökkenés, megnézzük, hogy elégséges-e, hiszen Magyarországon az uniós országok összehasonlítva viszonylag drága az ipari áramár. Újra felül fogjuk vizsgálni jövő év júniusban, és megnézzük, hogy lehet-e tovább csökkenteni. Nagyon fontos itt a reláció, hiszen hogy a környező országok is csökkentik, és nálunk a legdrágább, akkor az sajnos versenyképességi romlást jelent, és erre egyre jobban odafigyelünk, hiszen az energiaválságnak volt egy hatalmas tanulsága, méghozzá az, hogy a versenyképesség most már nem csak a munkaerő költségéből ered, tehát mondjuk egy órabérből, vagy euróba, ez Magyarországon többen, vagy Portugáliában, vagy Spanyolországban, hanem az energia árán is múlik. Ez az áramárat jelenti, hogy a Magyarországon az áramár ennyi, többi országnak ennyi. Tehát ez a két input költség, ha így nézzük, ami eldöntheti, hogy egy termelés idejöjjön, egy gyár bővüljön, vagy éppen a meglévő profitot kivigyük, vagy visszafektetjük újabb beruházásokra.
De az áramszolgáltató profitjából veszik le a pénzt, vagy a működési költségeit kell lejjebb szorítani, mert abból mindig az van, hogy akkor a trafók előbb-utóbb rosszul fognak működni.
Nem, ez főleg a működési költségeknek a lejjebb szorításából ered, illetve egy hatékonyabb kiegyenlítésből. Ennek egy része például abból ered, hogy bár nagyon sok Magyarországon a napelem, nem mindig süt a nap, ezért kell mögé egy kiegyenlítő áram, ami azt jelenti, hogy ha nem süt a nap, akkor is el kell látni a rendszert árammal. Ezek úgynevezett ilyen gázalapú erőművek, vagy éppen a paks, tehát ezek által lehet, ezeknek a költségeit, ezeknek a ingadozását méri. Ebből a szempontból például kifejezetten üdvözlendő és nagyon fontos lépés, hogy a lényegében az energiatárolók, azok ne csak a háztartásoknál terjedjen el, hanem a vállalatoknál is terjedjen el. Tehát ma már csak olyan napelem telepítést támogatunk a lakosság és vállalatnál, ahol van energiatárolás. Magyarán, ha termeli az áramot, el is tudja tenni legalább fél egy napra, és amikor kell, akkor vissza tudja tölteni. Gondoljunk be csak abban, hogy nappal megtermeli, és este már vissza is tudja tenni egy gyárba, mert este nem süt a nap, és tudja felhasználni az áramot mondjuk egy esti gyártásnál.
Nagy Márton gazdaságfejlesztési minisztert hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
A befektetők nem hisznek a fenntarthatósági jelentéseknek, mert azok nem elég következetesek és nem egységes sztenderdek szerint készülnek, derül ki a PwC 2023-as globális befektetői felméréséből. Az uniós szabályozások azonban rövidesen pótolni fogják ezeket a hiányosságokat. A részletekről Sipos Ildikó kérdezte Sávoly Hatta Anitát, a PwC fenntarthatósági vezetőjét.
egyrészt hivatkoznak arra, hogy a fenntarthatósági jelentés alapjául szolgáló standardek azok még nem kiforrottak, hogy a fenntarthatósági jelentésekben megjelenő információk pont emiatt, hogy a standardek nem kiforrottak, nem összehasonlíthatóak, illetve amiatt, hogy ezek a megjelent fenntarthatósági jelentések még nem kötelezettek könyvvizsgálatra, ezért a megbízhatóságukat is megkérdőjelezik, pont emiatt, mert nincs egy olyan szerv, aki bizonyosságot tudna adni a befektetőknek a jelentésben foglalt információkról.
Lényegében, hogyha fenntarthatósági jelentésről beszélünk, akkor azt kell értenünk rajta, hogy egy-egy cég mit tesz annak érdekében, hogy ne terhelje olyan mértékben a környezetét, vagy milyen eszközökkel csökkentse a környezet terhelését?
Pontosan ezt. Gyakorlatilag egy fenntarthatósági jelentésben két oldalról kell ezt megközelíteni. Egyrészt úgy, hogy a vállalatnak mi a hatása a környezetére, illetve a környezet hogy hat a vállalatra.
Honnan várják a befektetők a megoldást? Tehát, hogy látják, mi mozdíthatja elő azt, hogy a vállalatok beszámolói következetesek legyenek?
Kell egy egységes standard. Kell egy egységes kritériumrendszer, aminek a mentén el kell készíteni a fenntarthatósági jelentéseket. Erre ugye az Európai Unió 2024. január 1-től első körben a nagy tőzsdéjegyzett közérdeklődésre számot tartó cégekre vonatkozóan kötelezővé teszi a fenntarthatósági jelentés elkészítését és annak könyvvizsgálatát is. Aztán 2025-től ezt a kört kiterjeszti az összes nagyvállalatra, és aztán fokozatosan bővíti tovább a kört. Ezt a direktívát az Unió úgy hívja, hogy Corporate Sustainability Reporting Directive, vagyis a vállalati fenntarthatósági jelentésről szóló direktíva. Ez a direktíva előirányoz egy egységes, az unió területén egységesen alkalmazandó fenntarthatósági jelentési standardet, amely gyakorlatilag meg fogja mondani a vállalatoknak, hogy mik azok az információk, mik azok az adatok, amelyeket szerepeltetniük kell a fenntarthatósági jelentésükben.
Sávolyhatta Anitát, a PwC fenntarthatósági vezetőjét hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!